Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Egy olyan fiatal hölgyet köszönthetek a stúdióban, aki idén augusztusban az Új Szövetség földjén, az apostolok cselekedeteiben is szereplő Efezusban, a mai Törökország területén részt vett egy különleges misszióban, amely misszió Budapesten is létezik, budapesti csoportja is van évközben, keveset hallottunk róla, iráni fiatalokkal, muzulmánból megtért keresztény fiatalokkal foglalkoznak itt Budapesten és ott, tehát Törökországban. Szűcs Adél tanár, önkéntes az iráni keresztény katekumenek csoportjában és a Szent Egidio közösségben lesz a mai vendégem. Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen a meghívást.
No, hát a bevezetőből azért az kiderült, hogy ez egy izgalmas téma, viszont tényleg nagyon keveset tudunk róla. Mi ez a csoport? Van-e neve? Hányan vannak? Mikor jött létre? Egy kicsit meséljen erről a budapesti misszióról.
Még mielőtt elkezdem a mondandómat, azt azért szeretném leszögezni, hogy ez egy eléggé nehéz terület, ugyanis a muzulmánból keresztényé tért emberek helyzete egy picit nehezebb, ezért nagyon szeretnénk Sári Gabriella testvérrel védeni az ő identitásukat, az ő személyüket. Itt csak nagy vonalakban szeretnék beszélni a csoportról. A csoport 2015-ben alakult, az akkori menekültválság időszakában, és Sári Gabriella testvér, aki szociális testvér, ő kezdett el menekültekkel foglalkozni, és ezzel párhuzamosan ő alapított egy bibliakört azon fiatalok, és hát kevésbé fiatalok számára, akik szerettek volna megismerkedni Jézussal. Tulajdonképpen ugye 10 éve működik ez a csoport Budapesten. Jelenleg csak perzsa nyelven, tehát fászi nyelven beszélő személyekkel foglalkozunk. Körülbelül olyan 35-40 fő az, aki hozzánk jár a mi csoportjainkba, és hát elég tág az életkor is, ugyanis a kisbabától egészen a 60 éves korig mindenki megtalálható. Családosok, egyedülállók, fiatalok, férfiak, nők vegyesen, egy nagyon-nagyon színes közösség, főképpen ugye a Biblia tanulmányozása, a Biblia kör, ami nagyon meghatározó, de igyekszünk az iráni kultúrát is megőrizni. Például minden évben az iráni új év, az úgynevezett Noruz ünnepét, azt közösen megünnepeljük, és hát nagy esemény volt számunkra márciusban az, amikor Fábri Kornél püspök atya meglátogatott minket.
Azt mondja, hogy fárszi nyelven beszélőkkel foglalkoznak. A védenceik, vagy akik a közösség tagjai, ők beszélnek magyarul?
Van, aki már igen, beszél magyarul. Nagyon sokan elindultak már a magyar tanulás folyamatában. Ugyanakkor nyilván a fő kommunikációs nyelv az az angol, illetve én elkezdtem már megtanulni ezt a nyelvet, ami nem egyszerű, de kihívás, és ez nekem tetszik. Illetve érdemes megemlíteni azt, hogy van egy Törökországban élő, de iráni származású diakónus barátunk, őt John Farradnak hívják, ő szokott hozzánk jönni minden hónapban, és tart nekünk bibliaórát.
El lehet-e mondani, hogy hova kötődik helyileg ez a közösség, vagy védjük az ő személyiségüket hát és az inkognitójukat, tehát a helyet sem mondjuk
nem,
el.
Nem szeretném.
Miért kell védeni őket? Miért a speciális a muzulmánból megtért keresztények helyzete Budapesten?
Igazából szerintem ez nem Budapest specifikus, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy döntés az ő életükben, és nyilvánvalóan ez egy hosszú folyamat, amint eljutottak Jézushoz, és sajnálatos módon, hogyha mondjuk nehogy Isten ők esetleg hazakerülnének, akkor komoly retorzió érhetné őket.
Nemrég volt hír, hogy múlt héten Franciaországban egy muzulmán fiatalembernek elvágták a torkát csak azért, mert hát, hogy nem muzulmán, hanem megtért kereszténynek, katolikusnak, és ezt el is mondta, és ezért hát megölték őt. Franciaországban nagyon gyakori, ott nevet kell változtatniuk, el kell költözniük másik városba, sokszor a család részéről éri fenyegetettség ezeket a muzulmánból megtért fiatalokat, Itt Magyarországon van-e ilyen, hogy veszélyben vannak esetleg más itt élő muzulmánok részéről, szomszédok részéről, család részéről?
Konkrét esetekről nem tudunk, hogy őket itt a helyi muzulmánoktól bármilyen atrocitás érte volna. Vannak olyanok, akikről tudjuk, hogy a család nem annyira fogadja el, éppen ezért védjük az ő személyiségüket.
Mit mondanak, hogyan találtak rá Jézusra? Miért érdekli őket a kereszténység?
A legtöbbjükre egyébként igaz az, hogy amint ugye Szent Ágoston is mondta, hogy mindenkiben megvan az az Isten alakú űr. És azt tudni kell az iráni rendszerről, hogy ugye 1979-ben volt egy iszlám forradalom, ami tulajdonképpen mai napig meghatározza az országot. Tehát ez egy rendőrállam, a nők jogait rettenetes mértékig sértik, a vallási kisebbségek helyzete nem rendezett, nagyon sokan vannak börtönben, és ezért nagyon sok ember elfordul az iszlámtól, és vannak olyan csoporttagok, akik már Iránban megismerkedtek a kereszténységgel, még mielőtt a menekült válság idején elindultak volna Magyarország felé. És a legtöbbjük egyébként azt emeli ki, hogy miután megismerte Jézust a Szentíráson keresztül, vagy kurzusokon keresztül, olyan mély Isten szeretetet tapasztalt, amit az iszlámban addig sohasem, és számukra ez a legmegkapóbb. Ez a legnagyszerűbb élmény, és nagyon sokan egyébként olyan hittapasztalatokat is megosztanak, amivel szerintem mi már Európában nehezen tudunk mit kezdeni. Például nekem nagyon meglepő volt az, hogy nagyon sokan álmukban találkoznak Jézussal. Van egy úgynevezett, mindig úgy írják le nekem, hogy the white man. A fehér ember, akivel nagyon-nagyon sokan találkoznak, és később realizálják, hogy az Jézus. Vagy például számomra nagyon meglepő, hogyha beszélnek a hitről, vagy a hittapasztalatokról, vagy olvassuk az evangéliumot, nagyon sokan sírnak a meghatódottságtól. És ez azért eléggé megrendítő hittapasztalat, vagy Isten tapasztalat itt Európában, és nagyon szép ezt megtapasztalni.
Nagyon különleges, amit mond. Beszéltem olyan franciákkal, akik ott részt vesznek, vagy elkezdtek akár ilyen missziót, katekizmust muzulmánból megtérni kívánó embereknek, és ugyanezt mesélték el, hogy álmokat látnak, látomásaik vannak, akár illatokat éreznek, tehát olyan antennája van a keleti embernek, ami nekünk már nincs. Máriához milyen viszonyuk van? Érdeklődnek-e a szűzanya iránt?
Nagyon. Én szoktam családokat látogatni, és pont karácsony után, tavaly karácsony után voltam egy családnál, és hát nyilván mi kerül elő ilyenkor a beszélgetésben, ugye a karácsony története. És megkérdeztem tőlük, hogy mi tetszett nekik legjobban a Jézus születésének történetében. És akkor az volt így a válasz a hölgytől, hogy annyira más az a Mária kép, mint amiről mi olvastunk, hogy ez egyszerűen elképesztő és meglepő. És nagyon sokan tényleg egy égi édesanyát látnak Máriában, például ismerek egy olyan szemét, akivel Törökországban találkoztam. Ő egyébként a keresztény hite miatt börtönbe került Iránban, és ő meg van győződve arról, hogy ő pedig a szűzanyával találkozott a börtönben, és a szűzanya segített neki, úgymond, túlélni a börtön időszakot. És amikor Efezosban voltunk Szűz Mária házánál, ott is nagyon-nagyon sokat sírtunk a meghatódottságtól. Szóval nagyon-nagyon érzékenyek a szűzanyára is.
Mindjárt rátérünk erre az efezoszi utazásra, ami hát egészen különleges. De előbb az is érdekelne még, hogy mit mondanak arról, hogy hogyan érzik ők itt magukat Magyarországon, mit gondolnak a magyarokról, akár a magyaroknak a hitéről?
Én mindig azt mondom nekik, hogy óriási szerepük van van a társadalomnak az evangelizálásában. Szerintem nagyon fontos lenne, hogyha többet találkoznánk egymással, mármint a tágabb magyar társadalom és ők. Nagyon sokat lehetne tőlük tanulni, és szerintem sokat adhatnánk egymásnak.
Egyébként itt tanulnak, dolgoznak, beilleszkedtek itt a
magyar
közegbe.
A legtöbben dolgoznak, főképpen egyébként a vendéglátásban, de vannak, akik még egyetemisták.
Gondoltak-e arra Sári Gabriella szociális testvérrel, hogy kibővítik ezt a missziót, hogy nem csak az irániaknak teszik lehetővé, elérhetővé az ilyen közösséget, hiszen többen is élnek azért itt Magyarországon.
De... Jelenleg nincsenek még ezzel kapcsolatban tervek.
És hányan dolgoznak önök? Tehát ott van a Gabriella testvér, ott van ön, és vannak más segítők is?
Nem, ketten vagyunk.
Ketten vannak.
Igen.
Nem igényelnék az irániak, hogy bevonjanak más magyarokat, és hogy egy ilyen baráti, vegyes közösség alakuljon ki?
De szerintem egyébként lenne, de nyilván ez meghívásos alapon működne, és ez a jövő kérdése, de egyébként elképzelhető.
Ön a Szent Egyet közösségnek is, a San Egidio közösségnek is a tagja, önkéntese, ahogy mondta. Van-e átjárás a kettő között, tehát volt-e olyan esemény, ahova meghívták ezeket az iráni, vagy ön meghívta ezeket az iráni barátait, vagy eljött a Szent Egidio közösség az iráni misszióba, akár énekszolgálatra, imaszolgálatra. Tehát volt-e valamilyen közös pont?
Igen, elég sok. Talán a legnagyobb az volt, amikor idén februárban a közösségnek a születésnapjára elhívtam az egész csoportot. Sokaknak egyébként az volt az első római katolikus szentmiséje, ami nagyon nagy élmény volt. De szoktam hívni őket kulturális programokra, például volt jazzkoncertünk, arra is eljöttek, igyekszünk őket hívni imaestekre, tehát én alapvetően nagyon szeretném, hogyha ez a kapcsolat fennmaradna és bővülhetne.
Kedves hallgatóink, Szűcs Adél tanár, önkéntes az iráni keresztény katekumenek csoportjában és a Szent Egidio közösségben, a vendégem a mai kerengőben. Most rövid zene következik, és utána az efezoszi utazással folytatjuk. Kedves hallgatóink, Szűcs Adél tanár, önkéntes a vendégem. Hogyan volt ez az efezoszi utazás, és miért pont Efezoszba vagy Efezusba, amit ugye az apostolok cselekedetéből is ismerhetünk?
Igen, amint említettem, a mi budapesti csoportunkhoz jár John Farad, ő iszkenderuni származású, Iskenderun az a régi Antiochia, és ő korábban a törökországi Caritasnak volt a vezetője, egyébként diakónus, és ő szokott hozzánk jönni havonta segíteni, és ő mondta, hogy a nyár folyamán lesz egy keresztelővel egybekötött kis misszió Efezoszban, és én erre az útra igent mondtam.
Milyen Efezus? Olvassuk az apostolok cselekedeteit, ugye meg az efezusi levelet, Pálnak a missziós területe. Sokan azt sem tudják, hogy ez ma Törökországban van. Milyen ez a város? Lehet még látni a keresztény emlékeket?
Igen, ugye ha azt mondjuk, hogy Efezus, akkor nyilván az antik város jut eszünkbe. Efezosz tulajdonképpen egybe van épülve egy Szeldzsuk nevezetű kisvárossal, ami egy 40 ezer fős kisváros. Maga Efezosz egy külön ásatási terület, egy egyébként igen jól feltárt és nagyon népszerű és kedvelt ásatási terület, rengeteg-rengeteg keresztény emlékkel. Magán az ásatási területen belül találhatjuk egy kicsit úgymond az ásatásnak egy szélsőbbi részén az efezosi zsinatnak a helyszínét, ugye 431-ben, ez az úgynevezett Mária Teotokosz templom, és ez tulajdonképpen az ásatáson belül található. Magában a városban, tehát Szeldzsuk városában, ott pedig az Hagia Szuluk dombon van Szent János apostol tiszteletére épített bazilika. Nyilvánvalóan ezek már sajnos ugye romok, de ugye a hagyomány szerint Szent János, miután Patmoszról eltávozott,
ahol börtönben volt,
ő ugye a hagyomány szerint Efezosz mellé erre a dombra érkezett, és itt írta a leveleket, illetve a jelenések könyvét, és a hagyomány szerint itt is halt meg, és Justinianus császár és Teodora császárné építettek még a 6. században bazilikát a tiszteletére, és mi meg is látogattuk Szent Jánosnak a a feltételezett sírját. Ugye mondtam, hogy van Efezoszban az ásatási terület, de a hegyekben van Szűz Mária háza, ugyanis van egy olyan hagyomány, hogy Szent János apostol magával hozta a Szűz Máriát, és állítólag ugye ezen a kis házban történt Szűz Máriának a mennybevétele. Ezt ugye a 19. században kezdték felfedezni, és egyébként régészetileg is bizonyítható, hogy ez tényleg egy első századi ház.
Pont kicsit meg is hatottam, hiszen a mai napon hétfőn beszélgetünk, és hétfőn pont a fájdalmas szűzanya napján az evangéliumban ez is szerepelt, hogy rábízta Jánosra Jézus az édesanyját. Mi történt ott a misszióban? Oda ment, és akkor ott keresztényekkel találkozott, vagy evangelizáltak, vagy biztatni kellett őket, hogy tartsanak ki, vagy hogy hogyan volt ez, mitől volt ez misszió?
Mindkettő egyszerre, vagy inkább mindhárom egyszerre. Itt olyan iráni keresztényeket gyűjtött egybe John Farad, akik már vagy keresztények voltak, és egyfajta lelki gyakorlatként jöttek el ide, de olyanok is voltak, akik most akkor készültek a keresztségre, és ugye azzal zárult egyébként augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén Szűz Mária házánál egy fantasztikus mise keretében. Igazából amiben segíteni lehetett nekik, az nyilvánvalóan a személyes beszélgetések, de volt lelki gyakorlat, tanítások, misék, tehát alapvetően egy lelki program volt.
Ott is irániakkal foglalkoztak, és ezek az irániak Iránból Törökországban menekültek?
Vegyes volt, voltak olyanok, akik már Törökországban élő irániak, de olyanok is, akik Nyugat-Európából mentek oda Törökországba, például Hollandiából vagy Svédországból.
Mit szóltak ahhoz, hogy egy magyar hölgy jön oda hozzájuk beszélgetni?
Először nem igazán értették szerintem, de aztán miután elmagyaráztam, hogy kerülök ide, ki vagyok, nagyon gyorsan befogadtak. Ugye az iráni nép egy nagyon-nagyon vendégszerető nép, és nem igazán éreztem azt, hogy ez problémát jelentene, hogy alapvetően én egy európai vagy egy magyar lány vagyok közöttük. Nagyon nagy szeretettel fogadtak végig, és bármiben tényleg a rendelkezésemre álltak, és én is igyekeztem az ő rendelkezésükre állni.
Először járt Törökországban?
Korábban már voltam Törökországban. Sokaknál talán Törökország egy ilyen veszélyes, vagy kicsit ilyen kevésbé biztonságos terepnek tűnik. Efezosz nagyon szép, és rendkívül biztonságos.
Igen, és ott azért tiszteletben tartják a más vallásúaknak a vallását is, ugye?
Igen, ahol én voltam, tehát Szeldzsuk, illetve a környéke, a környező városok, ott olyan 20 000 fős keresztény kisebbség él. Na most az a helyzet, ami számunkra talán meglepő, hogy ugye ők nem tudnak válogatni Szent Michel pap és rítus között, ezért nagyon-nagyon sokféle ritussal találkoztam, tehát például a hotel, ahol voltunk, ott a férfi, ő római katolikus volt, a felesége viszont örmény katolikus, tehát vannak római katolikusok, örmény katolikusok, örmény ortodoxok, nagyon színes a paletta, és együtt is működnek. Tehát egyetlen egy darab misézőhely van, az a Szűz Mária háza, és például a Nagy Boldogasszony ünnepe az úgy nézett ki, hogy az izmíri katolikus püspök, illetve az izmíri örmény pátriárka együtt miséztek.
Hogy néz ki egyébként Szűz Mária háza?
Szűz Mária háza egy kőépítmény, alapvetően mondjuk úgy, hogy egy nagyobb szobából áll, ahol ma egy Szűz Mária szobor áll, az a hagyomány szerint az a hely, ahol Szűz Mária ágya volt, amikor elszenteredett. Egyébként nem lehet belül fotót készíteni, videózni, csak imádkozni lehet. Gyönyörű szép bizánci ikonok vannak még bent, szintén a mennybevétellel vagy az elszenderedéssel kapcsolatban, és ami nagyon érdekes, hogy keresztények és muzulmánok egyszerre látogatják ezt a házat. Én nagyon sok felkendős hölgyet láttam, aki Szűz Máriához jött. Ez egy nagyon érdekes, olyan, mintha Szűz Mária egy ilyen vallásközi szereplő lenne, aki tényleg mindenkihez tud szólni.
Volt-e valamilyen érdekes élménye, akár valamilyen megható történet, vagy valamilyen meghökkentő dolog itt ezzel az utazással kapcsolatban?
Hát ami nekem hatalmas élmény volt, az az, hogy minden este ugye beszélgettünk, és egyik este éjfél felé akkor úgy döntöttünk, hogy most már akkor elmegyünk aludni. Egy olyan hotelben voltunk egyébként, amit egy helyi keresztény család üzemeltet, és én is elkészülöttem aludni, és a hotel szobában kopogtatott az egyik hölgy. És kérdeztem, hogy mit szeretne. És mondta, hogy hát ő nagyon szereti Jézust, de hogy neki a származása vagy a gyermekkori vallása miatt nagyon nehéz azt elfogadni, hogy Jézus az Isten. Tehát, hogy ő is egy isteni személy. Hogy ő neki ez még mindig problémát jelent, és hogy erről ő szeretne beszélgetni. És akkor hajnali 4-ig beszélgetünk erről, hogy akkor most hogyan is van ez, hogy akkor most ő isteni személy, de mégis ember, és aztán valahogy eljutottunk az oltári szentségig, aztán eljutottunk a szentségimádásig, és aztán pedig eljutottunk Kálló Akutisznak az eukarisztikus csodákat összegyűjtött internetes weboldalára, és azt éreztem, hogy talán tudtam segíteni. És hogy nagyon hálás vagyok a Szentlélek Istennek, hogy akkor, hogy ő bekopogtatott, és beszélgettünk erről, és remélem, hogy ez mindkettőnknek a javára vált.
Önnek mit ad ez a misszió? Nem csak a törökországi, hanem a budapesti is, hiszen látom, hogy ragyog az arca, amikor mesél róla, és fülig ér a szája. Biztosan azért ez... Tehát adni kell az időből, ami a legdrágább, nem tudom, van-e családja, nincs családja, de hát akkor is az idejéből adni kell, és csinálhatna mást is. De mégis látszik, hogy ez jó önnek. Ön mit kap ettől?
Igazából én azt érzem, hogy folyamatos megtérést kapok ezektől az emberektől, mert számomra a hitemnek olyan aspektusait világítják meg, amelyekről nem is gondoltam, hogy ezek léteznek, és mindig újabb és újabb dolgokat tudok meg a hitemről, vagy akár az Úr Jézusról, és az olyan hittapasztalatok, mint az álmok, vagy az, hogy ahogy ők viszonyulnak akár Szűz Máriához, ezek engem is közelebb visznek akár a misztikához, akár a hit megismeréséhez, és ez nekem fantasztikus. Meg hát nyilvánvalóan tudjuk, hogy mindannyiunknak küldetése van, és én kívánom mindenkinek, aki ezt hallgatja, hogy találjon egy missziót, amiben tudja ezt a küldetést megvalósítani.
Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba.
Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, ez volt a Kerengő, amelyben a vendégem Szűcs Adél tanár volt, aki önkéntes az iráni keresztény katekumenek budapesti csoportjában és a Szent Egidio közösségben is. Munkatársam Biksa Levente, hangmester és Peresztegi Attila zenei szerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, én a szerkesztő Pozsgai Nóra vagyok, a viszonthallásra.